Itt találkozott egy Aquilas nevű pontoszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával, mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte, sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat, meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a messiás. De azok ellene mondtak és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott. A saját fejetekre szálljon véretek, én ártatlan vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Tícius Justus nevű istenfélő emberházába szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Krispus, a zsinagóga elöljárója, azonban hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő, nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül, szomorkodni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai szentlecke az apostoli igehirdetés nehézségeibe enged bepillantást. Szent Pált nem riasztották vissza az evangelizációtól azok az üldözések, amiket az első úton kellett elszenvednie. A lelki bántalmak mellett még fizikai bántalmazás is érte, de a krisztusi parancs mindezeknél jobban égette a lelkét. Neki hirdetnie kell Krisztust. Úgy tűnik, hogy az első út tapasztalatai szigorúbbá tették őt, hiszen itt Korintusban nem hagyja szó nélkül a kudarcot. Szinte átok az, amit az őt elutasító zsidókra kiált, ha saját fejetekre szálljon a véretek. Ezekben a kemény szavakban ott buzog a lelki aggódás buzgalma, jósága. Ő a sokat tanult írástudó, aki egykor az igazság birtokosának érezte magát, megrendülten ismeri el, hogy nem jó helyen kereste az igazságot és az üdvösséget. De Isten kegyelméből rátalált a helyes útra, és így átérzi, mekkora az Isten jósága, hogy őt visszafordította az igazsághoz. És még bensőbben átérzi, hogy mekkora az Isten jósága, amely Krisztus áldozatában mutatkozik meg. Engedte halálra adni önmagát, hogy az embernek szabad utat nyisson az Atyához, elmozdítva a bűnök akadályát. Ennek a kegyelemnek akar maga is utat készíteni azok lelkében, akikhez szól. Mélyen megrendíti őt, hogy a magáéhoz hasonló konoksággal találja magát szemben, amikor Krisztusról beszél nekik. Teljesen azonosul az üdvösséget fölkínáló Úr Jézussal, és ezért izzik föl a szenvedélyessége, amivel az igazságot szeretné átplantálni azok lelkébe, akikhez szól. Az elutasító vakság háborítja föl, és mondatja ki vele a kemény szavakat, saját fejetekre szálljon a véretek. Ugyanakkor ezekben a szavakban valamiféle bánat is megfogalmazódik, hiszen a korábbi üldöző magatartásával sokaknak adott rossz példát, vagy erősítette meg őket a tévedésükben. Az igazság felismerése után szeretné mindezt jóvá tenni, éppen az ellenkezőjének, vagyis az igaznak a hirdetése által. Lelke mélyét érinti az Isten üdvözítő jósága, és készteti arra, hogy ezt a jóságot másokkal is megismertesse. Ugyanakkor ez a szeretet ébreszti benne a fölháborodást is, hogy mások ilyen közömbösséggel és érdektelenséggel reagálnak arra, ami az örök életüket illeti. Úgy látja, hogy valamiféle öngyilkos mániákussággal áll szemben, a lelkileket illetően azoknál, akik elvetik az ő szeretetből fakadó meggyőző szavait. Bár felelősséget érez irántuk, de tehetetlen az ilyen kemény szívűséggel szemben, ezért fakad ki, saját fejetekre szálljon a véretek. De mit is jelent Szent Pálnak ez a fenyegető felkiáltása? A vér a zsidók számára maga az élet. A vérontás halálhoz vezet, ezt tapasztalatból tudhatták már Ábel kiontott vére óta. Ezért volt tiltva mindenféle gyilkosság a büntetés kivételével. Az életet viszont az ember Istentől kapja, aki az élet ura, ezért a vér az Istené. Ez vezetett oda, hogy az áldozati állatok vére volt elsősorban az igazi engesztelő ajándék. Ez helyettesítette azt, amivel az ember Istennek tartozik, vagyis az emberi életet. De ezért nem is volt szabad sem vért fogyasztani, sem vért tartalmazó húst enni. Szent Pál szavaiban tehát a vér az illetők életét jelképezi. Bár ez csak a földi életre vonatkozik, az apostol mégis kiterjeszti ezt az örök életre, hiszen ő éppen ezt, az örök életet hirdeti nekik, és kínálja föl az oda vezető utat. Aki ezt elutasítja, az úgy viselkedik, mint az öngyilkos. Szent Pál azonosul azokkal, akikhez beszél, és ezért szeretné a maga kincsét megosztani velük. Jól tudja, hogy ez milyen drága kincs, ezért azonosítja a vérrel. Aki pedig ezt az ajándékot elutasítja, az a maga kezébe veszi a sorsát. Az életéről való súlyos döntés, vagyis Krisztus elutasítása a vérontás bűnével ér fel. De itt nem más a felelős az illető vérért, hanem csakis saját maga. A vérontás életellenes bűne tehát őt magát vádolja, azaz saját fejére száll a vérvád, ő maga döntött a saját élete ellen. Az apostol szavai nagyon hasonlítanak ahhoz a fölkiáltáshoz, amivel a zsidók biztatták Pilátust az Úr Jézus elítélésére, vére rajtunk és fiainkon. Ez a felkiáltás Pilátus kézmosását, vagyis a felelősség elhárításának jelét kísérte. És pontosan azt jelentette, ők, az egész nép vállalják a felelősséget Krisztus kivégzéséért. A bírói vizsgálat ugyan nem talált bűnt az Úr Jézusban, de a nép mégis halálát követelte. Pilátus pedig lelkileg is fölmenthette magát, vox populi, vox dei, a nép hangja, akarata, az Isten akarata. Nem a törvényesség és a jog, hanem a nép tetszése vagy elégedetlensége az ítélet alapja. A vád ilyen elutasítás, vagy éppen vállalás az Ószövetségben több helyen is előfordul. A kézmosást, mint a vértől való mentességet Mózes könyvében is, vagy a Zsoltárok szövegeiben is megtalálhatjuk. Amit pedig a nép válaszol erre, hasonlót találunk Salamon tróna lépésének leírásánál. Joáb, akinek lelkén sokak vére száradt, a templomba menekül az életét féltve. Amikor ezt hírül vitték a királynak, parancsot adott a fővezérének, öld meg, temesd el, s hárítsd el rólam és apám házáról a felelősséget azért az ártatlan vérért, amelyet Jóáb kiontott, az ő vérét pedig az ő fejére fordítsa az Úr. Hasonlóan védekezett Jeremiás próféta is, amikor a jövendőlései miatt rátámadtak. Ha halálra adtok, ártatlan vér száll a fejetekre, erre a városra és lakóira. A kifejezés tehát a felelősség elhárítása, vagy éppen vállalása. Szent Pál nem gyilkosság miatt, hanem az üdvösségük miatt, annak elutasítása miatt hárítja a vádat a megáltalkodott és a tanítását elutasító zsidókra. Szent Pál viselkedése komolyan elgondolt okattató a számunkra. Mennyire vagyunk felelősek mások üdvösségért, és komolyan vesszük-e azt a kötelezettségünket, hogy tanúi legyünk Jézus Krisztus szeretetének és áldozatának. Az emberben felötlik a közmondás fölmentő általánosítása, mindenki a maga sorsának kovácsa. Ez annyiban igaz, hogy mindenki maga dönthet, és ebben teljes szabadsága van, hogy milyen úton jár. Csak arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a döntéshez az is szükséges, hogy az ember tisztában legyen a lehetőségeivel. Ha valaki csak egyetlen utat és egyetlen célt ismer, akkor képtelenség más döntést várni tőle, mint ennek az egynek az elfogadását. Pontosan ezt teszik azok a szülők, akik ostobán vélt szabadság nevében úgy érvelnek, nem járatják a gyereket hittanra, mert majd felnőttként maga döntsön erről. Csak hogy ez nem szabadság, hanem bezártság és az igazság elfedése. És az nem kényszer, ha a szülők a maguk meggyőződése szerint nevelik a gyermeküket? Ha így vélekednénk, akkor azt állítanánk, hogy minden ember teljesen előről kellene kezdenie a világ és dolgainak megismerését, mert a különben kényszer alatt nevelődnének föl, átvéve mások tapasztalatait. Pedig a tapasztalatok és az igazságok átadása egyáltalán nem kényszer, hanem sok tév út és hamis lehetőségnek az elkerülése és értékek átadása a következő nemzedéknek. De ez nem csak a tudományok és a technika világára vonatkozik, hanem az erkölcs és a hit dolgaira is. Éppen ezért a vallásos nevelés nem kényszer a gyermek számára, hanem a világ állításaival szemben egy másik út lehetőségének a föltárása is. Különben éppen a gyakorlat bizonyítja ennek az igazoltát. Ha a vallásos nevelés kényszer lenne, hogyan lehetne ennyi közömbös és hitetlen ember a világon? A keresztény világnézetű és krisztusi embernek tudomásul kell vennie, csak egy igazság van. Még ha sokan tagadják is, van Isten, aki meghatározza ennek a világnak a törvényeit. A benne hívőket pedig éppen ő küldi és kötelezi arra, hogy segítségére legyenek a tévejgőknek, sőt, még a rossz akaratúaknak is. Az igazság megvallása... segítség és jó tett a másik számára. Ugyanakkor annak szabadságában áll elutasítani a fölkínált igazságot. Az alapállást Szent Péter és Szent János főtanács előtti kijelentése adja meg. Amikor megfenyegették őket és eltiltották a tanítástól, ilyen egyszerűen válaszoltak: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Nem hallgattak, mert látták, és azért sem, mert a továbbadást bízták rájuk. Ez vonatkozik minden keresztény Krisztus hívő emberre. Lehet, hogy nem szónoklással kell továbbadnunk az igazságot, hanem csak a mindennapi egyszerű, de őszintén keresztény életünkkel, hűséges és szeretetteljes házasságunkkal, gondos és alapos munkánkkal, de föl kell mutatnunk a jó példát és a kapott igazságokat. Nem szükséges, hogy olyan szenvedélyességgel aggódjunk másokért, mint Szent Pál tette. De rajtunk nem múlhat az, hogy a körülöttünk élők jó példát és ösztökélést kapjanak az életünk által. Éppen erről ír Szent Péter apostol is a levelében. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőljön Isten. A kegyelmeknek tehát nem csak élvezői vagyunk, hanem közvetítői is. Nem szükséges, hogy az emberek megtudják, mi az, ami minket jóra ösztönöz, elég, ha valamilyen hatással van rájuk ez a jó. A Szentlélek ezt már föl tudja használni a javukra. Ugyanakkor aggódhatunk is értük, és imádkozhatunk is értük, meggyorsítva a megtérésüket. Alapelvünk legyen az Úr Jézus szavai szerint, láthassák jó tetteinket, és dicsőíthessék érte mennyei atyánkat. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.